Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kétoldalú tárgyalást folytatott Orbán Viktor miniszterelnök Berlinben Olaf Scholz német kancellárral. A találkozón ismét áttekintették a Magyar Uniós Elnökség programjának legfontosabb célkitűzéseit. A berlini folyamat 10. csúcs találkozóján részt vett magyar kormányfő a szerb miniszterelnökkel a közlekedési kapcsolatok fejlesztéséről és Szerbia uniós csatlakozásáról tárgyalt. Sikeresnek nevezte a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásának előkészítését szolgáló 10 éves berlini folyamat eddigi eredményeit a német kancellár. Olaf Scholz a Szerbia, Koszovó, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró és Észak-Macedónia állam, illetve kormányfőivel tartott csúcs találkozón úgy fogalmazott, az unió csak akkor teljes, ha a Nyugat-Balkán is a része lesz. Újra külföldről akarják megmondani, milyen kormánya legyen Magyarországnak, írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Mencer Tamás úgy fogalmazott, Manfred Weber az Európai Néppárt vezetője akar diktálni, aki a migráció és a háború legfőbb támogatója. A politikus szerint tegnap Magyar Péter elmondta, mi Weber támogatásának ára, be kell engedni a migránsokat, csatlakozni kell a háborúpártiakhoz, el kell törölni a multik által fizetett adókat, a rezsicsökkentést és el kell venni a 13. havi nyugdíjat, sorolta. A nemzeti konzultáció során védjük meg Magyarországot, zárta a bejegyzést Mencer Tamás. Nem keltett sokat az Európai Néppárt esti Facebook posztjában, azt írták Orbán Viktorra utalva, hogy ideje távozni, a bejegyzéshez pedig egy tűzpiros, a Time magazin címlapjára hajazó illusztrációt is csatoltak, amelynek a keretén átlépve igazából kisétál a képből a magyar miniszterelnök. A Time to Go kiírással ellátott posztban az áll még, hogy Magyarországot újra közelebb kell hozni Európához, és esélyt kell adni a rossz vezetés okozta károk helyreállítására. Egy 16 pontos csomagot jelentett be a turisztikai ágazat versenyképességének javítására és a bürokrácia csökkentésére a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton bejelentette a szigorítást a budapesti rövidtávú lakásbérléseknél. Ezen túl majd telefon segítségével is lehetne fizetni szépkártyával, emellett a felszolgálási díja jövőben legfeljebb 12% lehet. A falusi turizmusban a gazdasági épületeket is be lehetne vonni magánszálláshelyként. Elindult a társadalmi egyeztetés annak a kormányzati tervnek, amely alapján lakhatási célra lehet felhasználni az önkéntes pénztári megtakarításokat. A Nemzetgazdasági Minisztérium azt közölte, ilyen célra csak 2025-ben lehetne, ha felhasználni ezeket a pénzeket. Jelenleg mintegy 2100 milliárd forintnyi megtakarítás van önkéntes pénztári számlákon, és 10 év letelt előtt eddig nem lehetett hozzányúlni. Idén augusztusban az ipari termelés volumene 9,5, munkanaphatástól megtisztítva 4,1%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy ebben a hónapban 2-vel kevesebb munkanap volt, mint 2023. augusztusában. Az ipari kibocsátás júliushoz viszonyítva egy hónap alatt 0,5%-kal mérséklődött. Idén augusztusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 6%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette a KSH. Az épületek építésére kötött szerződéseké 21,1%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál. Az építmény főcsoportok közül az épületek építésének termelése 3,2, az egyéb építményegé 10,2%-kal csökkent. A beérkezett záró kifizetési kérelmek alapján közel 1000 családnál már üzemelnek a kormány támogatásával telepített modern napelemes rendszerek, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. A műszakilag készre jelentett hálózatba kapcsolt kiserőművekre 1 milliárd 300 millió forintot igényeltek eddig, a végelszámolások alapján elutalt támogatások összege meghaladja a 100 millió forintot. A népszerű program keretösszegét nyáron emelte meg a kormány. A pályázó családokból így az induláskor becsült 15 ezerrel szemben, most arra több mint 20 ezer tudhatja nyertesnek magát. Észak-Korea felrobbantotta a kommunista államot Dél-Koreával összekötő utakat a határ menti demilitarizált övezet ellenőrzés alatt álló részén. A lépésre a dél-koreai hadsereg figyelmeztető lövésekkel válaszolt. A robbantások előzménye egy fennyen állítása szerint Dél-Korea északellenes politikai propaganda anyagokat szétszóró drónokat reptetett az észak-koreai főváros légterébe. Benyújtotta az orosz parlament alsóházához az Oroszország és Észak-Korea közötti átfogó stratégiai partnerségről szóló törvényjavaslatot Vlagyimir Putyin orosz elnök. Ennek negyedik cikke kimondja, ha az egyik fél ellen egy másik állam vagy több ország fegyveres támadást intéz és háborús állapotba kerül, akkor a másik fél azonnal katonai és egyéb segítséget nyújt neki. Végül az időjárásról. Az északkeleti-keleti területeken is megszűnik a csapadék, oszlik a felhőzet. Jó részt derültebb az ég az országban. A fátyol és gomoly felhők mellett sokat süthet a nap. Sokfelé megélénkült a szél. A csúcshőmérséklet 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. Október 16-án a 6 évfolyamos kisgimnáziumi képzéssel kapcsolatban 10 órától angol nyelv, magyar irodalom, állampolgári ismeretek, földrajzi órák látogatására van lehetőség. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat, oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Az Egri Főegyházmegye, a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány tisztelettel várja az érdeklődőket Németh László Imre, Magyar Egyházi Hírek 1975-1984, ahogy Mester István látta a Rómából című kötet bemutatójára. Október 17-én csütörtökön 15 órától az egri érseki palota erdődi termébe. Köszöntőt mond Ternyák Csaba egri érsek, a kötet a helyszínen megvásárolható.
Reklámot hallottak.
Hív valami új, valami más, amit régen vártam már, talán egy nagy utazás. A szív, aki szabadul, viszi az át, hiszi, hogy bármit túlél már, s talán majd hazatalál. Mint akit felkap a szél, kicsi fészletig beletanulsz, tárd szép szárnyaidat, és szabadulj meg attól, ami lefele húz. Ha nincs már zajkat, a zene marad, minek szó? Hogy mire való, mikor a szív úgy szágult, hogy beleszakad, figyelj jól, amit mondasz, neked szól, lükteti, hogy élni jó, élni jó. Nézd, ragyog a nap, suhan a táj, soha ne lassíts többé már, elég, ha te csak nyomod a gázt. A rögös az út, nem akadály, hiszen a lényeg is annyi csupán, hogy vajon mi jöhet a kanyar után. Mint akit felkap a szél, kicsit fészkedik, hogy beletanulsz, tárd szét szárnyaidat, és szabadulj meg attól, ami lefele húz.
hogy csak a zene marad, minek szó, mikor érzed, hogy ez így jó, megtudod, hogy mire való.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a közelmúltban nyitotta meg kapuit a Brekkencs napközbeni gyermekfelügyelet. Az intézményben ezzel egy hiánypótló szolgáltatás indulhatott el, és már az előzetes igényfelmérésekből is kiderült, a dolgozók és a hallgatók örömmel fogadják a kezdeményezést. Mai műsorunkban dr. Szebeni Ritával, a projekt szakmai vezetőjével beszélgetünk, egyebek mellett arról, miért volt szükség e szolgáltatásra, de szó lesz még a csecsemő és kisgyermeknevelő képzésről is. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat és mai vendégemet dr. Szebeni Ritát, akivel azon apropóból találkozunk, hogy megnyitott az egyetemen a Brekkencs gyermekfelügyelet. Üdvözlöm!
Köszönöm szépen a meghívást!
Mit is takar ez a Brekkencs? Mi ez a gyermekfelügyelet, és miért kellett életre hívni?
Jó, a napközbeni gyermekfelügyelet a szakmai útmutató szerint egy olyan ellátási forma, amely 20 hetes kortól 14 éves korig biztosítja a gyermekek számára a felügyeletét. Azon időszakokban, amikor a köznevelési, közoktatási intézményeknek a nyitvatartása, amikor zárva vannak ezek az intézmények. Ez a gyakorlati szempontból azt jelenti, hogy hétközben 3 év alatti gyerekeket tudunk ellátni, mivel ugye a 3 év feletti gyerekek óvodába vagy iskolába vannak, így hát tulajdonképpen a bölcsödei korosztály az, aki megjelenik a gyermekfelügyeletben. Egy előzetes igényfelmérés alapján erre is nagyon nagy igény volt, illetve úgy alakítottuk ki a nyitvatartásunkat, hogy szombati napon is nyitva legyünk, ugye ilyenkor ténylegesen be vannak zárva a köznevelési, közoktatási intézmények, és ez hatalmas segítség az éppen tanulmányaikat folytató hallgatóinknak, vagy az éppen tanórát tartó oktatóknak, amikor is már nagyobb életkorú gyerekek is bekerülnek a napközbeni gyermekfelügyelet ellátásába.
Kik élnek ezzel a lehetőséggel?
Hallgatók, illetve tehát az egyetem hallgatói, illetve dolgozói élnek ezzel a lehetőséggel, és jelen állás szerint még csak is ők élhetnek vele. Tehát az egyetemnek az a szemlélete, hogy egy ilyen hallgatóbarát, családbarát közeget biztosítson az egyetemi polgároknak, ez nagyon fontos, és ezzel nagyon-nagyon megkönnyíti a kisgyermekes családok, vagy a gyermekes családoknak az életét.
Itt egy elég nagy távot említett a korosztályi tekintetben. Miért van erre szükség, hogy egészen 14 éves korig fogadnak gyerekeket, és ugye ők mondjuk el vannak-e különítve valahogy?
Hát, hogy szükség van-e, mindenképpen inkább a szakmai iránymutatás az, amit követnünk kellett, tehát, hogy ezt a 14 éves kort, ezt nem mi határoztuk meg, hanem a napközbeni gyermekfelügyelet, mint ellátási formának a szakmai iránymutatása szabja meg számunkra. És igen, a másik kérdésére a válaszom, el vannak különítve. 2 csoportszobát tudtunk kialakítani a projekt kapcsán, mert hogy egy pályázatból sikerült megvalósítani ezt a kezdeményezést. 2 csoportszobát alakítottunk ki. Az egyik csoportszoba a 6 év feletti korosztály szempontjait, igényeit, életkori sajátosságait vette figyelembe, és van egy másik szobánk, ahol pedig a piciket 6 év alatt vagy 3 év alatti gyermekeknek az igényei szerint alakítottuk ki ezeket a csoportszobákat, vagy ezt a csoportszobát.
Előzetes igényfelmérésről volt szó, hogy ugye ez előzte meg a megnyitást. Ez mit akart?
Az egyetem hallgatóinak, illetve dolgozóinak küldtünk ki egy kérdőívet, hogy egy esetleges ilyen megvalósuló projekt alkalmával élnének azzal a lehetőséggel, hogy a gyermekeiket akár beadják egy ilyen gyermekfelügyeletben, és már ott azt tapasztaltuk, hogy nagyon nagy volt az igény rá. Ahogy gondoltuk is, hétközben a 3 év alatti gyerekek szülei jelezték igényüket arra, hogy szeretnék elhelyezni, vagy szeretnék ezt az ellátást ezt igénybe venni. A hétvégi nyitvatartás pedig ugye úgy alakult ki, hogy az egyetemi rendből adódóan szombaton is ugye a levelezős oktatáshoz folyik, és akkor is nagyon nagy probléma sok hallgatónak vagy oktatónak, hogy ez idő alatt hol helyezze el a gyermekét, ahol biztonságban és egy ilyen szeretetteljes közegben tudja.
Hány főt tudnak befogadni? Hány gyermeket?
A két csoportszoba lévén 2x7 főt tudunk fogadni, ezt is a szakmai iránymutatás adja meg.
És ha már itt tartunk, akkor kik vigyáznak a gyerekek?
Szintén fontos volt nekünk. Az előírás szerint egy 100 órás tanfolyammal rendelkező gyermekfelügyelő az, aki vigyázhat a gyermekekre, de azt gondoltuk, hogy ennél mi sokkal inkább magasabb színvonalú ellátást szeretnénk biztosítani, úgyhogy jelenleg a munkavállalóink végzett csecsemő és kisgyermeknevelő, BA szakos diplomával rendelkező munkavállalók, óvodapedagógusok, és van egy főnkoordinátorunk, aki pedig az adminisztrátori munkát végzi.
Itt ugye hangsúlyos, hogy végzett szakemberekről van szó, de mondjuk mi van azokkal, akik tanulmányaikat folytatják, ők esetleg bemehetnek-e akár megnézni, hogy mi történik itt?
Igen, ez egy nagyon jó lehetőség volt a tanszékünknek, a képzésnek, ugyanis a csecsemő és kisgyermeknevelő képzés, óvodapedagógus képzés, vagy akár a tanítóképzés is itt van a pedagógia karon, ahol ha nem is hivatalos gyakorlatukat, de mindenképpen hospitálást, vagy egy alternatív ellátási formával tudnak megismerkedni a hallgatóink, illetve több olyan óránk is van, amelynek keretében tudnak gyakorlatot, vagy gyakorlati feladatokat ellátni és végezni, természetesen úgy, azokat a szakmai irányelveket szem előtt tartva, hogy a gyerekek ellátását azért annyira nagyon ne zavarjuk.
Most itt egy hét távlatáról tudunk beszélni. Mi a tapasztalat? Milyen korú gyerekek vannak ott? Mi a visszajelzés esetleg?
Az egy hét távlatából is azt tudom mondani, ami talán az igényfelmérés mutatott. Hétközben vannak ezek a 3 év alatti pici gyerekeink, akiket egy ilyen klasszikus bölcsödei beszoktatás útján viszünk végig lévén, hogy tényleg végzett szakemberek vigyáznak rájuk, hiszen számukra azért nagyon fontos, hogy ne egy ilyen egyszeri alkalom legyen, hanem az életkori sajátosságukból az adódik, hogy beszokjanak, hozzászokjanak ahhoz a személyhez, aki a nap folyamán vigyázni fog rájuk, illetve megvolt az első hétvégénk is, ahol valóban 8-10-12 éves gyerek is igénybe vette a szolgáltatást.
Ez a beszoktatás itt mondjuk ugyanúgy működik, mint egy átlag bölcsődei beszoktatás esetében?
Így van, tehát ugye a csecsemő és kisgyermeknevelőink tulajdonképpen azok a szakemberek, akik a bölcsődei nevelők, bölcsődei kisgyermeknevelők lesznek, úgyhogy ők ezt a folyamatot szakszerűen végig tudják vinni, és ehhez ragaszkodunk is egyrészt a szülő, másrészt pedig a gyermek szempontjából ez egy nagyon fontos folyamat, hogy ezt végigjárja, és semmiféle olyan kellemetlen élmény ne érje, ami esetleg a későbbiek folyamán kihatással lehet az ő életére.
Az is lehet, hogy ezek a gyerekek mondjuk könnyebben szoknak be másik intézménybe.
Nem valószínű, hogy ez a tapasztalat ez erre is jó lesz, igen.
Akik ott dolgoznak jelenleg, ők az intézmény keretein belül végezték, gondolom, tanulmányaikat, szerettek volna? Nagy volt a jelentkezés, hogy ők itt dolgozzanak?
Igen, egy álláshirdetés kapcsán ugye kerestük a munkavállalóinkat, és mégiscsak valahogy úgy alakult, hogy az egyetemhez kötődő volt hallgatóink azok, akik kiválasztásra kerültek, de nagyon nagy volt az érdeklődés, és a pályázat lezárásával még a mai napig kapok leveleket, hogy szeretnének itt dolgozni, vagy nagyon érdeklődnek ennek a működésünk iránt.
Visszatérve kicsit a kezdetekre, volt egyébként valami jó gyakorlat, ami már mondjuk mutatta az utat, hogy hogyan kellene ezt az egészet megvalósítani?
Túl sok támpontunk nem volt, természetesen napközbeni gyermekfelügyeletek működnek az országban, de az az érdekessége, hogy nem intézmények szokták ezt működtetni, hanem inkább családok, magánszemélyek működési formája ez a napközbeni gyermekfelügyelet inkább. Úgyhogy igazából egy úttörő is vagyunk ennek a kezdeményezésnek. Szerintem országosan is egyedülálló lehet, teljesen biztos nem vagyok benne, de ez a kezdeményezés az, amit itt az egyetemünk megvalósított. Ami az irányt adta, az természetesen a szakmai útmutató, a szakmai iránymutatás, és ennek megfelelően hoztuk létre és alakítottuk ki a gyermekfelügyeletet.
Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül működik hasonló ilyen. Miért fontos egyébként az, hogy megkönnyítsék így módon az ott tanulók és az ott dolgozóknak az életét?
Azt hiszem, hogy a mai világban a családi életet a munkával nagyon, vagy akár a tanulással nagyon-nagyon nehéz összehangolni, és egyetemünk hitvallása is, hogy ez a két dolog, ez harmonikusan tudjon megvalósulni. Ahogy említettem már, család és hallgatóbarát szemléletet követ az egyetem, és ez tovább erősítheti ezt a dolgot.
Ahogy említettük is, azért itt elég nagy kereslet lehet majd erre. Mi van akkor, hogyha elkezdik kinőni ezt a helyet?
Hát erre sajnos nem tudok pontos választ adni. Nyilván az egyetem vezetésétől függ az, hogy ennek lesz-e valamilyen folytatása. Igen, az látszik, hogy ez a 2x7 gyermeknek az ellátása olykor-olykor lehet, hogy akár kevésnek is bizonyul.
Mutassuk be kicsit a helyet, hogyha belép valaki oda, akkor mit láthat? És hol van egyáltalán ez a gyermekfelügyelet?
Az egyetemnek az érsekkerti épületében van, a Klapka utca 12 szám alatt. Ennek az egyetemnek a második, vagy ennek az épületnek a második emeletén található a gyermekfelügyelet. Belépve egy átadót vagy öltözőt találunk, amely teret úgy alakítottunk ki, hogy hát mindhárom korosztály, a korosztályi felosztást bölcsödei, óvodai, illetve iskolai korosztályra tettük meg. Az öltözőszekrények, a fogasok, mind-mind úgy vannak kialakítva, hogy ennek a három korosztálynak a kényelmét biztosítsák. Van egy jól felszerelt melegítő konyhánk, ebben a melegítő konyhában tudjuk még most jelen pillanatban a szülők által behozott élelmet tárolni, melegíteni a gyermekek számára, illetve itt tudunk minden olyan tevékenységet elvégezni, ami a mosással és higiéniai folyamatokkal függ össze. Ezután két csoportszobát látunk, amiről már meséltem, az egyik egy nagyobb életkorúakra berendezett csoportszoba, a másik pedig egy klasszikusan óvodai bölcsödei csoportszoba, ami olyan bútorzattal van ellátva, ami méretileg és biztonságilag is az ő igényeiket szolgálja.
Akkor, ha jól értem, most még be kell vinni az ételt a gyerekeknek, igen. De ez változni fog-e?
Igen, szeretnénk, hogyha ez változna. Jelen pillanatban így van, a szülők által behozott élelmet tudjuk a gyermekek számára felkínálni. A jövőben szeretnénk, hogyha majd ez egy vásárolt szolgáltatásból kimondottan az életkornak megfelelő étkeztetést tudnánk biztosítani számukra.
A kisgyermeknevelők tekintetében mi a tapasztalat? Mennyire szeretik ezt a pályát választani a fiatalok?
Nagyon népszerű a szakunk. 15 éves lesz idén a képzés, ezzel kapcsolatban egy konferencia is éppen szerveződik. Mindig is, tehát a 15 év alatt mindig is nagy hallgatói létszámmal dolgoztunk. Jelen pillanatban most azt látjuk, hogy a levelező szakunk, vagy a levelezőn tagozaton van nagyobb létszámú hallgatók. Ennek sok oka lehet. A társadalmi változások azok, amik ezt hozzák. Régebben a nappali évfolyam volt a nagyobb létszámú, most pedig amiatt, hogy dolgoznak már a fiatalok is, így leginkább a levelező tagozatot választják. Nagyon sok bölcsödei hely létesül az országban, ugye a kormány rengeteg bölcsödét hozott létre, így a munkaerőpiaci felvétele is ezeknek a hallgatóknak nagyon jó. És nagyon jól el tudnak helyezkedni ebben a szakmában, vagy hivatásban inkább.
Egy pár évig, mintha hiány lett volna a csecsemő és kisgyermeknevelőkből, de most, mintha szépen feltöltődne. Ez mondjuk látszik akkor a számokon?
Látszik a számokon mindenképpen. Az is egy nagyon, nagyon üdvözítő dolog, hogy egy ilyen OK-i és felsőoktatási szakképzésből most már 15 éve egy BA képzés, tehát egy egyetemi BA képzés keretein belül tudjuk képezni a hallgatóinkat, ami mind a színvonalat emeli, mind pedig a társadalmi presztízsét növeli a szakmának.
Épp ezt akartam kiemelni, hogy esetleg a presztízs miatt jobban kedvelik-e a fiatalok.
Így van, tehát annál fogva, hogy ez egy egyetemhez kötött képzés mindenképpen nagyon fontos, és hát az a szakmai ismeret, amit így el tudnak sajátítani, az egyedülálló a pályán.
Milyen arányban van a gyakorlat és az elmélet? Mire helyezik a hangsúlyt itt az egyetemen?
Egy gyakorlatorientált képzésről van szó. A gyakorlatainkat a nappal is hallgatók az EGRI bölcsödékben, és az EGRI bölcsödék felügye alatt végzik. A levelezős hallgatóink pedig pont a munkaerőpiaci, illetve az elhelyezkedés szempontjából azt szoktuk támogatni számukra, hogy a lakhelyükhöz közel tudják ezeket a gyakorlatokat elvégezni.
Kiknek van való egyébként ez a képzés? Kik válasszák?
Kik válasszák ezt a képzést? Amikor megszoktuk ki a hallgatóinkat kérdezni, hogy miért választják, akkor hát már tudjuk, hogy az első válasz az lesz, hogy mert szeretem a gyerekeket. Ezt szoktuk neki mondani, hogy talán ez nem elég, mert hogy nagyon sokan szeretjük még a gyermekeket, de nem biztos, hogy erre a pályát mindenki tudja ezt csinálni. Olyan elhivatott türelemmel bíró szakembereket várunk, akik egy ilyen elfogadó, támogató légkör tudnak biztosítani a gyermekek számára.
Változott egyébként a képzés ebben az elmúlt 15 évben? Valami fontos szegmensét tekintve?
A 15 éve, tehát a legnagyobb változás 15 éve volt azzal, hogy ezt BS szintre tudtuk emelni, és akkor sikerült akkreditálni ezt a képzést. Természetesen a képzési struktúra időről időre megújul, és a legújabb szakmai irányelveket és kutatásokat oktatjuk a hallgatóinknak.
A csecsemő és kisgyermeknevelők is általában nők, lányok. Ez változott-e egyébként az elmúlt időszakban?
Ez nem változott. A 15 év alatt 2 vagy 3 fiúval találkoztunk a képzés során.
Ők maradnak a pályán vajon?
Nem valószínű, hogy ezzel fogják, vagy ezt a pályát választják, vagy itt fognak nyugdíjba menni. Így van, ez egy a nők által felülreprezentált ez a szakma. De talán azt gondolom, hogy lehet, hogy jobban is való a hölgyeknek ez a munka.
Milyen állás lehetőségeik vannak a fiataloknak, hogyha ők kikerülnek az egyetemről?
Klasszikusan a bölcsödékben, mondtam is, nagyon, nagyon nagy a felvevő piaca most az újonnan létesített bölcsödéknek, de mini bölcsödéknek, mini bölcsödékben tudnak elhelyezkedni, illetve egyéb más alternatív kisgyermekellátási helyet is meg tudnak célozni.
Mert hogy ugye egyébként egyre több bölcsöde létesül különböző falvakban is, nyilván meghatározott létszám alapján. Ez vajon motiválja őket? Vagy?
Abszolút motiválja őket. Igen, rengeteg a nagyváros mellett a kis falvakban is most már elérhetőek ezek a bölcsödei férőhelyek. A hallgatóink egy része ezekből a kis településekről jön, úgyhogy nagyon, nagyon jó azt látni, hogy visszatudnak menni a fiatalok, és tudják segíteni a környezetüket, a lakóhelyüket egy felkészült szakmai tudással ezeken a helyeken.
Hogyan látják mondjuk itt a jövőben, mennyire maradhat tartós ez a képzés?
Hát reményeink szerint majd most a 15 után a 20. jubileumunkat is meg tudjuk ünnepelni. Azt hiszem, hogy ez abszolút mindig egy olyan szakma lesz, ami keresett, és aminek nagy felvevő piaca lesz a jövőben is.
A bérrendezés okán gondolom ez is egy fontos szempont a fiataloknak, hogy ugye milyen munkahelyre, milyen összeggel tudnak elhelyezkedni. Ez mennyit változott az elmúlt években?
Az elmúlt években ez is változott. Ott nyilván egy közalkalmazotti bértábla szabja meg az ő fizetésüket, de úgy, ahogy a pedagógus életpálya modellbe bekerültek a kisgyermeknevelők is, ami egy nagyon, nagyon szép dolog, és az azt is biztosítja, hogy egyre inkább rendeződik az ő fizetésük is.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen én is.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Szebeni Ritával, a Brekkencs napközbeni gyermekfelügyelet szakmai vezetőjével beszélgettünk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen létrejött új szolgáltatásról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Karkus István nevében is, a szerkesztőt Berec Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői adásunk tartalmából. Az igazi gazdagság Isten szeretete. Ferenc pápa úrangyala imája. A Szent Atya felhívásai. A háború illúzió, vereség. Érjen véget az erőszak minden formája Haitin. Ferenc pápa üzenete a brazíliai Aparecidai Hüzona ünnepére. Őrizze a harmóniánkat. Szinódusi tájékoztató. Fórum a szinodális egyházért. Isten egész népe a misszió tárgya. Az igazi gazdagság Isten szeretete. Ferenc pápa úrangyala imája. Csak akkor válhat teljessé életünk, ha megfosztjuk magunkat hamis evilági bizonyosságainktól, és ha megosztjuk testvéreinkkel anyagi és szellemi javainkat, fejtette ki katekézisében Ferenc pápa, elemezve Márk evangéliumának a gazdag ifjúról szóló szakaszát. A vasárnapi evangéliumi szakasz egy gazdag emberről szól, aki odafut Jézushoz is megkérdi tőle. Jó mester, mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus arra kéri, hogy hagyjon el mindent és kövesse őt, de az ifjú szomorúan távozik, mert, ahogy a görög szöveg mondja, nagy vagyona volt. Vezette be beszédjét a pápa hozzátéve, hogy sokba kerül mindentől megválni. Szent Atya ezután a gazdag ifjú két mozdulatára hívta fel a hívek figyelmét. A fiatalember először fut, hogy Jézushoz menjen, végül azonban elszomorodik, szomorúan távozik. Először fut, hogy találkozzon a mesterrel, azután pedig elmegy, emelte ki a pápa. A Szent Atya ezután erről a futásról elmélkedett. A gazdag ifjú futva jön Jézushoz, mintha valami erre ösztönözni a szívében. Bár nagy vagyona van, mégis elégedetlen, nyugtalanságot hordoz magában, teljesebb életét keres. Mint ahogy a betegek és a megszállottak is gyakran teszik, ő is a mester lába elé veti magát. Gazdag mégis gyógyulásra szorul. Jézus szeretettel tekint rá, majd a következő terápiát javasolja neki, adja el mindenét, amilyen van, ossza szét a szegények között az árát, és kövesse őt. Ezen a ponton azonban a történet váratlan módon fejeződik be. A gazdag ifjú arcára kiül a szomorúság, és eltávozik. Amilyen nagy és heves volt a vágy, hogy találkozol Jézussal, olyan hideg és gyors volt a tőle való búcsúzás, állapította meg Ferenc pápa. Mi is a szívünkben hordozzuk azt a csillapíthatatlan vágyat, hogy boldogok legyünk, és életünk teli legyen értelemmel. Azonban abba az illúzióba eshetünk, hogy azt gondoljuk, hogy a válasz, az anyagi javak és a földi bizonyosságok birtoklásában rejlik, mutatott rá a Szent Atya. Jézus ezzel szemben vissza akar vezetni bennünket vágyaink igazságához, és fel akarja fedeztetni velünk, hogy a valóságban a jó, amire áhítozunk, az maga Isten, az irántunk való szeretete és az örök élet, amelyet csak ő adhat nekünk. Az igazi gazdagság az, hogy Isten szeretettel tekint ránk. Ez egy nagy gazdagság, ahogyan Jézus is teszi a gazdag ifjúval, és az, hogy szeretjük egymást azáltal, hogy életünket másoknak ajándékozunk. Ezért Jézus arra hív minket, hogy kockáztassunk. Kockáztassuk meg a szeretetet. Adjunk el mindent, hogy a szegényeknek adhassuk, ami azt jelenti, hogy megfosztjuk magunkat önmagunktól és hamis bizonyosságainktól, hogy figyelmesek vagyunk a szükséget szenvedőkre és javainkat megosztjuk másokkal. A pápa arra is felhívta a figyelmet, hogy nem pusztán a tárgyakat, anyagi javakat kell megosztanunk testvéreinkkel, hanem azt is, amik vagyunk, a tehetségünket, barátságunkat, időnket. Emlékezzünk erre, zárta beszédét a pápa, az igazi gazdagságot nem az e világi javak jelentik, hanem az, hogy Isten szeret minket, és megtanulunk úgy szeretni, mint ő. Foglalta össze Ferenc pápa az evangéliumi szakasz tanításának lényegét, majd a szűzanyag közbenjárását kérte, Szűz Mária segítsen nekünk felfedezni Jézusban az élet kincsét.
In Gesù il tesoro della vita.
Ferenc pápa felhívásai és köszöntései az úrangyalai imádság után.
Con preoccupazione.
A Szent Atya továbbra is aggodalommal követi a közel-keleten zajló eseményeket, és ismét azonnali tűzszünetre szólította fel az érdekelteket minden fronton. Ahhoz, hogy a béke megvalósuljon, a diplomácia és a párbeszéd útjait kell követni, hangsúlyozta ezen a vasárnapon is Ferenc pápa. Kötelességéről biztosított minden érintett lakosságot Palesztinában, Izraelben és Libanonban, kiemelten kérve, hogy tartsa tiszteletben az ENSZ béke fenntartó erőit. A Szent Atya imádkozik az összes áldozatért, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberekért, a túszokért. Kifejezte azt a reményét, hogy a túszokat azonnal szabadon engedik, és hamarosan véget ér ez a gyűlölet és bosszú által generált nagy és fölösleges szenvedés. A pápa minden háború azonnali beszüntetésére szólított fel, újból leszögezve, hogy a háború illúzió.
La guerra è un'illusione.
Vereség. Soha nem hoz békét, soha nem hoz biztonságot, vereség mindenki számára, különösen azok számára, akik legyőzhetetlennek képzelik magukat. Ferenc pápa ez alkalommal is felhívást intézett az ukrán nép érdekében, ne hagyják őket halálra fagyni, hagyják abban mindig leginkább sújtott polgári lakosság elleni légicsapásokat. Elég volt az ártatlanok gyilkolásából. Ferenc pápa követi a Haiti szigetén dúló drámai helyzetet is, ahol tovább folytatódik az erőszak a lakosság ellen, akik kénytelenek elhagyni otthonaikat, hogy máshol keressenek biztonságot az országon belül és kívül. Soha ne feledkezzünk meg Haiti testvéreinkről, hangzott a pápa felhívása. Mindenki imádkozzon, hogy az erőszak minden formája véget érjen, és a nemzetközi közösség elkötelezettségével folytassák a munkát a béke és a kiengesztelődés építésén az országban, mindig védelmezve mindenki méltóságát és jogait. A pápa végül köszöntötte a rómaiakat, majd bejelentette, hogy jövő pénteken, október 18-án kerül sor a Szükséget Szenvedő Egyház Alapítványnak az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzét a világ békéért kezdeményezésére. A Szent Atya köszönetet mondott minden kisfiúnak és kislánynak, aki részt vesz a Szentolvasó imában, a Szentolvasó erimádkozásában, majd utalt rá, hogy ezen a vasárnapon, október 13-án van a szűzanya utolsó fatimai jelenésének évfordulója. Ferenc pápa üzenete a brazíliai Aparecidai szűzanya ünnepére. Őrizze a harmóniánkat. A Szent Atya október 12-én a most bíborossá kinevezett Jaime Spengler Porto Alegrei érsek kérésére és az ő saját felvételével videó üzenetet küldött Brazília fővédőszentje az Aparecidai miasszonyunk búcsónapja alkalmából. A Szent Atya a szűzanya támogatását kéri, hogy a keresztények egymás közti és a teremtett világgal fönntartott kapcsolata harmonikus maradjon. A püspöki szinóduson Rómában tárgyaló Jaime Spengler Porto Alegrei érsek kérésére a Szent Atya a következő rövid üzenettel köszönti az Aparecidai szűzanyához zarándokló híveket. Az Aparecidai szűzanya napján szeretnélek köszönteni benneteket és lélekben közel lenni hozzátok. Járjatok továbbra is a szűzanya üzenetével, aki teljes harmónia, összhang minden keresztény között, harmónia az emberiséggel és az egész teremtett világgal. Törődnünk kell egymással, és vigyáznunk kell a környezetünkre. Kérem az Aparecidai szűzanyát, aki többször is meglátogattam, hogy áldjon meg benneteket. Segítsen benneteket tovább haladni, tegyen titeket nagyon boldoggá, mert ő az öröm szűzanya. Az Úr áldjon meg benneteket, szól a pápa üzenete. Az Aparecidai kegyhely rövid története. Az Aparecida és Juzonya története 1717-ben kezdődött, amikor Brazíliában, a São Paulo közelében utazó tartományi kormányzó gróf egy kis halászfaluban szállt meg, és természetesen halvacsorát készítettek neki. A feladatta megbízott helybéli halászok azonban hal helyett egy kisméretű szűzanya szobrot fogtak ki a Paraíba folyóból, ám a terrakotta szobornak hiányzott a feje, de szerencsére a második hálóvetésre sikerült azt is kifogni, végül még bőségesen halat is fogtak. A kicsi Mária szobor az egyik halásztán maradt 15 éven át, de úgy, hogy eleinte csak a család, aztán mind többen jöttek össze, hogy előtte imádkozzák a rózsafüzért. Mint hogy imádság közben sokan különleges kegyelmet tapasztaltak, és ennek a híre, hogy a szűzanya a kis szobor formájában megjelent, ez szerinti ugyanis az Aparecida portugál szó, hamarosan egész Brazíliában elterjedt, és lassanként a hatalmas ország legnagyobb zarándok helye lett. Bár a katolikus egyház hivatalos rendülettel legfőbb szinten még nem ismerte el a kegyhely természet fölötti jellegét, de az ezzel szinte egyenértékű módon kitüntetés nyert, és ennek döntő jele volt, hogy 1888. december 8-án São Paulo érseke megáldotta az Aparecida, a csodás szoborfogás helyén épült új és nagy kegytemplomot. 1917-ben 15. Benedek pápa teljes búcsút engedélyezett a zarándokoknak. 11. Pius pápa pedig 1936-ban az aparecidai szűzanyát Brazília fő védőszentjévé nyilvánította. Közben a zarándokok nagy számához arányos bazilikát építettek, amelyet Szent II. János Pál pápa 1980. július 4-én szentelt fel. Az aparecidai miasszonyunk kegy temploma a világ második legnagyobb temploma a Szent Péter bazilika után, amelyben 46 ezer ember fér el, és a világon a negyedik leglátogatottabb Mária kegyhely.
Oh, breathe on me, oh, breath of God, until my heart is pure.
Fórum a szinodális egyházért. Isten egész népe a misszió tárgya. A Jézus Társaság a római kúriáján tartották október 9-én azt a szinodális fórumot, amely Isten népével, mint a misszió tárgyával foglalkozott, és amelyet Csiszár Klára Antónia pasztorálteológus, a Linci Katolikus Egyetem rektorhelyettese és teológiai karának dékánja, a kolozsvári Babesbolyai Tudományegyetem doktori iskolájának tanára moderált, amint egy 200 fős hallgatóság előtt. Isten népe nem csupán a megkereszteltek összessége, hanem mi vagyunk az egyházban, a szinodalitás és a misszió közösség és történelmi tárgya. A szinódus munkadokumentumának erre az előfeltevésére épült az a fórum, amelyet a jezsuita rendházban tartottak, párhuzamosan az Augustinianum pápai patrisztikus intézetben megrendezett teológiai pasztorális fórummal, amely a püspök szerepével és hatalmával foglalkozott a szinódusi egyház keretein belül. A Csiszár Klára által moderált felszólalásokból körvonalazódott az az igény, hogy a szinodális szervezetek a jövőben az egész egyházi közösséget képviseljék, és a döntésekben valóban vegyék figyelembe Isten népének véleményét. Az egyház ne legyen monarchia, a reformok pedig ne legyenek autoreferenciálisak. Thomas Söding, német teológus, exegetikai, hermeneutikai és ökumenikus szempontból a misszió központi szerepéről beszélt az egyházban. Emlékeztetett, hogy Jézus tanítványainak nem az a feladatuk, hogy ellenőrizzék a nép hitét, hanem hogy lehetővé tegyék azt. Nem tartozik a 12 apostol hatáskörébe, hogy bárkit is kizárjon a missziós közösségből, ugyanis Jézus küldetése mindig kinyújtott kezet kíván. A küldetés pedig ugyanaz, hirdetni Isten országát, ami közel van. A misszió a vonzáson keresztül működik. A teológiai felkészültség nem a püspökök kiváltsága, akik ajándékot jelentenek az egyház számára, amennyiben új formákat szorgalmaznak az egyházi életben való részvételre. A világi hívek ténylegesen részt kívánnak venni érett módon az egyház életében, azt várják, hogy meghallgassák őket, és nagyobb átláthatóságot igényelnek. A szinódusi egyházban való hatalom gyakorlásáról és a képviselet szerepéről beszélt a fórumon Donátá Horák, aki kánonjogot tanít a Piacenzai Alberoni Teológiai Iskolában, a Pápai Angelikum Egyetem kihelyezett tagozatán, és aki a pápa és a 9 tagú bíborosi tanács ülésén is felszólalt a közelmúltban. Bármilyen reformot is hajtunk majd végre, a cél az, hogy az alapító eredeti akaratához találjunk vissza. Hihetővé kell tenni az evangéliumot a megfelelő emberi kapcsolatokon keresztül, amelyekben testvéreinkkel élünk. A reformok nem arra valók, hogy saját helyünket megőrizzük, másokra erőltessük véleményünket, vagy védekezzünk a világgal szemben, hanem Krisztusért vannak, aki szabaddá akarta tenni életünket. Az egyház olyan nőkből és férfiakból áll, akik valamennyien hordozzák Krisztus papi, prófétai és királyi funkcióját. Valamennyien társfelelősek vagyunk a küldetésben, és egyenlőek vagyunk Krisztusban, szögezte le az előadó. Ami a hatalmat viselő személyeket illeti, ez egy olyan pont, amelyet a kánonjognak kell megoldania. Egyelőre a szinodális intézmények és szervezetek kevés konzultációs szerepet biztosítanak a részvételhez. A latin egyházi jogban gyökerező bináris felfogás szembeállítja a szinódust és a zsinatot. Előbbi csak tanácsadó, utóbbi pedig döntési hatalommal rendelkezik. Ez a merev szétválasztás ismeretlen a keleti egyházi jogban. Ellenállás tapasztalható Isten népének részvételével szemben, ami túllép még a jog által megengedett határokon is. Ha a kánonjogot legalább a lehetőségeket kihasználva alkalmaznák, akkor sokkal élettelibb és Isten népét jobban bevonó egyházunk lenne. Például az egyházmegyei plenáris zsinatok döntéshozó hatalommal rendelkeznek, de ezekkel kevéssé élnek. Donátá Horák rámutatott, hogy a szinodális szervezeteknek a jövőben Isten egész népét kell képviselniük, figyelembe véve foglalkozásukat, kompetenciáikat, területi sajátosságaikat. Újra meg kell találnunk a konzultáció valódi értelmét, ami az egyháziasság feltétele a hatalom gyakorlásában. A döntéshozó hatalomnak, még ha formálisan legitim is, akkor van értelme, ha közösségi megkülönböztetés gyümölcse, mivel az egyház nem lehet monarchia. A kánonjogi reformokat tehát úgy kell irányítani, hogy a törvény az egyház életét és küldetését szolgálja. Ehhez az első lépés a kánon nyelvének javítása, a kortárs egyháztannak ellentmondó kifejezések elhagyása, a tanácsadó szervezetek véleményének kötelező figyelembevétele, a választások és jelölések normatívája minden tanácsban, továbbá új szinodális intézmények bevezetése. Ezek olyan lehetőségek, amelyeket a jelenlegi rendszer megengedne, ha teljesen alkalmazzuk vagy megreformáljuk azt. Lucio Andrisse Muandula, mozambiki püspök, biblikus lelkipásztori megfontolásait osztotta meg a fórum résztvevőivel. Arra szólította Isten népét, hogy ne az embertől, hanem az Atyától születő missziót kövesse. Lépjenek ki önmagukból egy olyan egyházban, amely nem ura, hanem szolgálója a küldetésnek. Az egyháznak nem szabad autoreferenciális magatartásba zárkóznia. Nem arról van szó csupán, hogy karban tartjuk a keresztény közösséget, hanem hogy párbeszédbe lépünk a világgal. Ez a hozzáállás kell, hogy növekedjen mindenkiben a keresztény beavatástól kezdve, mint ahogyan az Dél-Afrikában történik, ahol a plébániai élet igazodik a terület gyakorlati igényeihez, mondta még el a mozambiki püspök.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse. Rudnyánszky Gyula. Örökkévaló Szűz Máriához. Virág kinyílik, hódít s elvirul. Gyümölcs hamvát veszíti, ha leúl. Fa tar lesz, lomját őszi szél letépi. A báj is megfakul egy éjjelen. A földön egyedül te vagy csak égi királynénk, mindörök s szeplőtelen. Édeni rózsa, mennyei fény. Ó, Mária, Mária, általak én. Egy alló létben nincs tökéletes, gyöngévé lágyul bajban a nemes. Bűn a szilárdat is megtántorítja, rosszért gyakorta a jó is hevül. Örök szüzesség égi lángját szítva, te állsz csupán mindig sértetlenül. Édeni rózsa, mennyei fény. Ó, Mária, Mária, áldalak én. Te adsz erőt, vigasztalás nekem, midőn a létsiralmát szenvedem, ha ekkor árja lelkemet csodorja, s elönt az emberírtó bűnözön. Te vagy reményem, örök magas orma, kezedre pördül szememből a könyv. Édeni rózsa, mennyei fény. Ó, Mária, Mária, áldalak én. A föld hiú aranybálványai előbb-utóbb le fognak omlani. Mindent ledönt, megmásít ez az élet, amelynek képe egyre változó. De a te boldogságos szűzerényed Isten leánya, örökkévaló, édeni rózsa, mennyei fény. Ó, Mária, Mária, áldalak én, örök vagy. Ó, szépséges, drága szűz, fényt rád a fény, örök forrás a tűz. Míg szív dobog, míg rózsa fog virulni, míg lesz tövistől vérző fájdalom, míg hajnal ég, míg lányarc tud pirulni, nevet hullámzik millió dalon. Édeni rózsa, mennyei fény. Ó, Mária, Mária, áldalak én.
Rudnyánszky Gyula örökkévaló Szűz Máriához című versét Balog András mondta el. Dezséri Rudnyánszky Gyula költő és hírlapíró jogi tanulmányok után végül is az irodalomnak szentelte magát 1876-ban. 1904-ben Debrecenben a Szabadság című politikai lapot szerkesztette, a kiadóval azonban nem tudott megegyezni, emiatt a laptól megvált és családjával Budapestre költözött. A következő évben kivándorolt az USA-ba, nejével Riti Laura vidéki primadonnával együtt. New Yorkban megindította a Napsugár című hetilapot, majd a hetilap székhelyét áttette Clevelandbe. Látási zavara egyre súlyosbodott, később teljesen megvakult. 1912-ben hazajött. Kiadta utolsó verseskötetét, a Napszállat felé címűt, ebben főleg Amerikában kelt verseit gyűjtötte össze. A korabeli Amerikába bevándorlók nehéz sorsát is verseibe foglalta. Ebben jelent meg a Katona Levél című költeménye is, a népből jött katonáról, aki parancs ellenére sem hajlandó az övéire, a sztrájkoló munkásokra lőni. Az 1913-ban, halála évében megjelenő kötet meghozta az igazi irodalmi elismerést. Adi lelkes kritikája után az irodalmi élet is elismerte. Adi a következőket írta róla. Rudnyánszky különb volt az összes korabeli Arany és Petőfi epigonnál, kik hírre polcra vergődtek, s több talán még Komjátinál, Revickinél is. Rudnyánszky Gyula 1913-ban hunyt el.
A nap imája.
Avilai Teréz imája. Minden körülmények között teljesedjék bennem szent akaratod. Ha azt kívánod, hogy szenvedjek, adj erőt, és én elviselem azt. Ha betegséget, gyalázatot, üldözést, szegénységet küldesz rám, íme kész vagyok, atyám. Nem térek ki az útból, rosszul tenném, ha a szenvedés elől menekülnék. Add nekem szent kegyelmedet, amelyért szerelmes fiat könyörgött már, hogy bennem az ő szándékai megvalósuljanak. Tégy velem teljesen tetszésed szerint, a tiéd vagyok. Amen.